Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Most őslénytani terepgyakorlatot közvetítünk. Vezeti Szente István. Látogatás a Rákosi vasúti bevágásnál. A felvétel 2005 májusában készült.
Erdővel kell mennünk a metróig, és az ős azért derékkel eljutnunk valahogy, tehát javaslom a villamos valahogy derék, és onnan metróval az ős azért derék elmenni, és onnan pedig valamilyen busszal fogunk, azon 61-essel vagy 62-essel. Azokat kinyomtattam, azon 61-es és 61-es gyorsára lesz a leggyakoribb, talán egy helyről indulok, nem vagyok ismerős ott, de majd megtaláljuk. Rémlik nagyjából, hogy honnan mennek, és akkor azzal kimegyünk, átlabalunk a sinneken, és ott is leszünk. Szóval sokan járnak oda, de hogy szóval nincs egy olyan könyv, ami arról szól, hogy akár még egy ilyen tekintésem, hogy na, itt most benne van minden, amit tudni kell a Rákosi vasúti bevágásra. Ez hiba. Hát, hogy kuriózom, hogy itt a Pest-Pestiségség közepén van egy ilyen dolog, de nem tudtam semmi. Talán azért nem, mert soha nem lehetett érte napi díjat fölvenni, mert ugye a napi díjat csak a 12 órás távollét után lehetett régen fölvenni, és azért a Budai Hegység geológiai térképezése sem történt meg évtizedekig, és végül valaki úgy megbízottként, vagy nyugdíjasként csinálta meg. De szerintem menjünk, aztán közben mondom ilyen stikliket.
Tessék vigyázni, az ajtók záródnak.
Esetleg
a stadionok állomás következik.
Még ödröt akkor fogmognának, hogy miért lássunk.
És ezek mikor ilyen?
Ezek mi óceán, olyan, hogy olyan korúak nagyjából, mint amiket fogunk látni ott a bevágásban. Egy kicsit más jellegűek, tehát ez a szintáj ott nincsen feltárva, hogy pedig szóval ott nincs ilyesmi. Tehát nincsen ilyen tengerisének meg gazdag homok. Itt az volt, hogy rengeteg ilyen nagyon klassz laposak, amiket szent dollársnak hívnak, homok dollároknak a mai világban, ilyen nagyon lapos tengerisőnök vannak, meg voltak itt benne, meg nagy tektenek, meg rengeteg moha állatka. Igen, hát ez más egy kicsit, mint a bevágás pedig. Ott van, és vannak nagy tektenek, de ott nincs olyan sünös rész. Ott inkább majd megmutatom, hogy korallzátonyszerűség van sok rákkal, amelyek kötődnek a korallzátonyokhoz, tízlábú rákokkal, meg egyéb kagylókcsigák, de ez más kifejlődésű volt itt. És ugyanilyen volt a sugár is. Tehát ez a, lehet, hogy fölötte van, hogy alatta azt most meg nem tudnám megmondani. Azért térképpen megnézzük, akkor ki lehet egy kicsit talán. De nem, mert nincsen már rajta. Nem, hogy ezt tudják a szakértők valahogy, hogy melyik ezeket tudnak egymáshoz.
És akkor ez milyen környezet volt?
Hát ez segélytengeri, trópusi segélytenger volt. Teljesen szuper, jó, meleg környezet lehetett. Rengeteg állattal, köztük kónusz csigákkal, amelyeknek a mérge az emberre is veszélyes. Elég gyakoria lenne, hogy lenne volna jobb belelábalni a vízbe, mert esetleg ott tartunk volna.
Akkor még nem volt ember?
Nem. Ez a 13-4 bizonytalan még egy kicsiket, mert mindenféle adatokat lehet olvasni, ugyanis a régi módszereket ma már nem igen tartják jónak, tehát tudják, hogy szisztematikus hiba van bennük. Amit régen rutinszerűen használtak a kálium, argon, radioaktikus kor meghatározást, az akkor kiderült, hogy az mindig fiatalít. Tehát nem jó, akkor amit most istenítenek, az a uránólom, úgy tűnik, hogy az tényleg a legjobb. De még elég kevés ilyen mérés készült például Magyarországon. Kálium-argonból viszonylag sok, tehát sok régebbi adat van, ilyen uránólomból.
És még hány százalékkal, vagy hogy kéne ezt?
Hát nem, ott az a baj, a kálium-argonnál nagyon nagy a határ, de mondom, de van valami szisztematikus ilyen shift, és hogy mennyivel tolja el fiatalba, azt aztán nem tudják.
Az a hibája, hogy az argon az, mint gáz ki tud lépni a kőzetekből, és mint különböző mértékben, ami porozitástól, mélységtől, sok minden. De az uránólom az meg nem, igazából idősebbek.
Idősebben jó, ugye? De erre is csináltam, ilyennek nem szoktak miért ilyen pár 10 millió éves sem, meg ilyesmit.
Hát szerintem pontatlanabb.
Pontatlanabb.
Nagy a felezés ideje, vagy?
Hát annak 4,5 milliárd év, kálium-argon meg ilyen 1 milliárd.
Milyen utca?
Tárna.
Az a Tárna.
Szóval mindig elterek, hogy hányos busszal kell jönni, de az a Tárna utca, azt megjegyeztem örök őszínes.
Gyerekek jönnek.
Meg elég lassan.
Ti kagylót gyűjteni jöttök ide?
Nem, 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 n Én tud biciklizni, csak itt vannak itt ilyen kövesedett kamerák.
Na, szóval itt vagyunk, kedves kollégák, a Rákosi vasúti bevágásban. Szokták ezt a Rákosi vasúti deltának is nevezni, mert olyan delta formájú ez a három bevágás. Több is van, de nagyjából három ilyen oldalt formálnak. Ez egy híres hely, mert itt a miocén korú kőzetek bukkannak ki. A pesti síkságot javarészt a Dunához közelebb legalábbis fiatal pleisztocén, holocén üledék borítja, vagyis az alkotja az altalajt, de egy nagyjából északdéli vonaltól keletre sokkal idősebb, több millió vagy több tízmillió éves miocénkorú üledékek bukkannak felszínen. Nem csak üledékek, hanem a bevágásnak a nagyjából déli végében itt tufás kőzetek is kibukkannak, ezzel kezdődik a rétegsor. Ez a tufa az alsó riolit tufa nevet viseli, ami egy érdekes kérdést juttat eszembe, hogy is vannak ezek a riolit tufák, ugyanis a miocén rétegsorokban több helyen, eddig három ilyen riolit tufát különböztettek meg, volt alsó, közös és felső riolit tufa, és igazából, hogy nagyon meggyőzően senki sem bizonyította, hogy ezek egykorak, tehát az, amit valahol alsónak hívunk, az tényleg ugyanaz, mint amit másik helyen alsónak hívunk. Ezt úgy hívják, hogy a taridácit tufa, és azt mondták rá valamikor olyan 10 éve körülbelül, hogy 15,6 millió plusz-minusz 0,8 millió év akkor keletkezett. Na most, ez milyen módszerrel készült? Persze kálium-argon módszer, amire tudjuk, hogy beszéltünk a buszon, hogy valami szisztematikus fiatalitást végez, úgyhogy nem tudom, hogy történt a más módszerrel vizsgálata ennek. Ami viszont faktum, hogy ezzel kezdődik itt a feltárt rétegsor, itt a végében ezek a tufa rétegek láthatók. Erre települ egy viszonylag vékony, törmelékes réteg, ami ennek a tufának a lekerekített darabjait tartalmazza, néha meg is vannak furkálva, fúró, tengeri fúró szervezetek által, majd pedig e fölött több 10 méter vastagságban bádeni, tehát közös a miocén bádeni korú tengeri rétegeket látunk. Ezekkel nem végződik a rétegsor, hogyha tovább haladunk és áttérünk egy másik vágányra, másik bevágásba, akkor ott már a bádenit fedő szarmata üledékeket is meg lehet vizsgálni, amelyek hasonló közvetlenül kifejlődésűek, hogy első ránézésre, de egészen másféle ős maradvány együttest tartalmaznak, azok már nem normális tengeriek, hanem félsorsvízi rétegek, tehát a fauna nagyon elszegényedett.
Ezeknek a tengerek van neve?
Van, igen, hát a Paratétisznek hívták ezt a tengerágat, amely tengerág az ős alpi hegységrendszer az Alpoktól északra húzódott, a nyugati vége valahol Svájc területén lehetett, a keleti vége pedig az Aral-tó vidéken. Egy jó hosszú kelet-nyugati irányú tengerág volt ez, afféle ilyen előmélyedésben alakult ki, tehát a felgyűrődő Alp-Kárpáti stb. Hegyláncnak az északi előmélyedésében, és nagyjából két különböző fejlődés történetű részre szokták osztani, az egyik a középső nagyjából, ami itt Európában, Közép-Európában, Nyugat-Európában hullázott, és van egy keleti Paratétisz, ami némelykor elég elkülönült tőle. Tehát egészen másféle evolúció zajlott benne, talán a víz, a környezetek története is más volt. Itt most csak arról nem tudok bevallom nagyon sokat, az csak azt mondom, hogy roppantul különböző. Hogy volt valami fauna csere, de hogy egészen más a históriája. A közös Paratétisznek az a helyzet, hogy valamikor az oligocén korszakban alakult ki, addig a rétegsorok nem igen különböztethetők meg az ős maradvány együtteseket tekintve, a normális, hát TTC-nek is mondják, de inkább földközi tengerének, ős földközi tengerének kéne mondani azoktól, tehát az eocénban. Az oligocénban kezdett kiegyenülni ez a Paratétisz nevű tengerág, és ettől fogva nagyon nehéz párhuzamosítani a rétegsorokat az Európában szokásossal, tehát a földközi tenger környéki rétegsorokkal, mert hogy ebben az elzáródott tengerágban, hát úgy mondják, hogy endémikus evolúció zajlott, tehát olyan lények alakultak ki, amelyek csak ott éltek. És ugye a párhuzamosítás a régi időktől fogva, meg most is elsősorban biosztratigráfiai módszerekkel történik, tehát a fosszília tartalom alapján, és nem lehetett összevetni a kettőt. Erre rájöttek régen, és a geológusok kénytelenek voltak helyi paratitiszi emeleteket bevezetni. Tehát olyan neveket kitalálni a rétegsorok felosztására, amelyeket csak itt az egykori paratitisz területén lehet alkalmazni. Mondom, a kép bonyolultabb, mert egészen más emeletneveket találunk a keleti paratitiszben, mint mondjuk itt a középsőben.
Mi alapján különtették el az emeleteket? Hol van a határ?
Általában a típus feltárások, ahol voltak, azok alapján nevezték el őket. Így mondjuk az oligocénnak az alsó emeletét Kiscellinek hívják, mert a Kisceli az óbuda Kisceli feltárások alapján ezt ott definiálták. Tehát, hogy egyszer javaslatot tettek a magyar kutatók, hogy nevezzük a paratitiszi alsó oligocén Kiscellinek. A felső oligocén pedig Egrének, Egerváros. Utána, ahol egy íres feltárás látható, a Wind, vagy most éppen talán Schmidt-féle téglagyárban. Nagyon sok zavarral járt ez, hogy ilyen helyi neveket voltak kénytelenek bevezetni, sőt, de országonként is akár, vagy nagyon, szóval nem volt ez egységes. Ennek a kiküszöbölésére, ezen zavaró kiküszöbölésére álltak össze a kutatók, és írták meg az egyik nagyon példás könyvsorozatot. Ennek az a címe, hogy a német címe van, a közös paratitisz neogén kronosztratigráfiája és neostratotípusai. Az azt jelenti, hogy a kronosztratigráfia az időnek ezt a tagolását jelenti, helyesebben a rétegsoroknak a hozzárendelését az időnek valamilyen szakaszaihoz, és a neostratotípen pedig stratotípen azt jelenti, hogy kijelöltek szelvényeket, amelyek reprezentálják ezeket a kronosztratigráfiai, vagy geokronológiai, hogyha a másik oldalról tekintjük az idő felől egységeket. Jó, tehát ez nagyon példás dolog, mert tudtommal nem sok ilyen született a Föld történet más szakaszaira vonatkozólag. Ez a könyvsorozat nagyjából már 7 vagy 8 kötetet tartalmaz. Nagyon jó leső érzés, hogy a kötetek mondjuk ebben a részében már nem, tehát a Priocénban nálunk már itt Magyarországon inkább ilyen folyóvízi kontinentális ületeket rakottak le. Nagyon kevés helyen sikerült azt bizonyítani, hogy valami pliocénkorú. Tudtommal csak a dunántúli bazalt vulkánoknak a kráterében keletkezett tavi üledékekről sikerült ezt. Lösz az már a pleisztocénban, a jégkorszakban rakodott le. Ugye úgy van, hogy oligocén, miocén, pliocén és pleisztocén. A pleisztocén az a lösz, az a jégkorszak. Előtte a pliocén, az jellegtelen eléggé, úgyhogy nagyon kevés helyen lehet megfogni, mint hogy András mondja, hogy erről bizonyosodott, hogy az, de tudtommal nem sok ilyen van, és még egy cikk azt írta nemrégen, hogy az egyetlen hely, ahol ezt lehetett bizonyítani, az egy ilyen már tó volt, valami pulai, vagy nem tudom melyik, ahol ezt sikerült jól. De viszont visszatérve a kronostratigráfia neostratotípára, a többi kötet elkészítésében részt vállaltak magyarországi kutatók is, sőt, az egyik kötetnek az kiadása is itt történt, ez a Pannon kötet, ami még most is jól hozzáférhető, meg lehet kapni. De itt most nem látunk Pannont, az út túlsó oldalán ezek az egykori téglagyárak, ezek Pannon agyagot, vagy a Pannon kőzetlisztet fejtettek, és abból égették a téglákat, de már mind megszűntek persze, de a nevük, az utcanevek őrzik, van Tégla utca, meg mindenféle más is, Bányász utca is van.
Aztán... Az agyag az hol kell?
Hát az a Pannon tóban rakódott le, ami kicsit csapongok az időben, de a történetnek az utolsó előtti, hogy itt tekintjük fejezete, a paratitisz históriájának mindenképpen az utolsó. Úgy van, hogy bonyolult a kérdés eléggé, ugyanis szinte minden korból ismerünk tengeri kifejlődéseket is. Az érdekes, hogy némelyik csak teljesen mozaikszerűen egy-egy helyen van meg. Tehát onnan tudjuk azt, hogy volt normális sótartalmú környezet is, de egyes korokban például nagyon sok az édesvízi kifejlődés is, például a borsodi kőszenek, amelyek, ha jól tévedek, azok ottnangi korúak, meg ilyesmi. Tehát az egy emelete, Egri, Eggenburgi, Ottnangi, Kárpáti, Bádeni, Szarmata és Pannon, ez a sorozat. Tehát ugyanabból a korból ismerünk tengeri kifejlődést is, tehát valamilyen olyan világ lehetett, hogy helyenként édesvizek hullámoztak, helyenként pedig azért megvolt a paratitisznek a tengeri folyamatossága. Ez a folyamatosság ért véget a Bádeniban egyszer és mindörökre, amikor is a Bádeni első felében lerakottak ezek a normál tengeri, trópusi, sekélytengerben keletkezett üledékek, mint amit itt látunk, ez a Lajta-mészkő, az ausztriai Lajta-hegységről kapta a nevét. Az egy sajátos bádeni kifejlődés, ilyeneket fogunk itt majd, ezt fogjuk majd itt látni. A A Dádani követő szarmatában megszakadt a Paratitis összekötetése a világtengerrel, és a beomló édesvizek felhígították az ő vizét, és ezzel teljesen kiűzték, vagy megölték, vagy megszüntették az addig ott tenyésző állat- és növényvilágot, és annak csak a nagyon szegényes maradványa tudott megmaradni ebben az erősen felhígult vízben. Ez jellemző az a nagyon szegényes, de tengeri eredetű élővilágos szarmata a rétegeket, amelyek itt is megvannak a bevágásnak a túlsó vége felé, meg egy másik bevágásban, és a szarmatát pedig a Pannon követte, amit már egyértelműen édesvízinek mondunk, Pannon-tónak nevezzük, nem Pannon-tengernek, ahogy a régi irodalom is emlegeti, mert hiszen annak az élővilága egészen más, az már nem ebből a tenger, tehát nem a gazdag bádeni faunából származtatható, hanem teljesen másféle. A Pannon pedig az édesvízi birodalomhoz tartozik. Nekem most tudnom kéne, és te beleolvasnék ebbe a puskába, akkor fel is tudom idézni, hogy nem egyszer záródott így el a Paratitis, vagy a középső Paratitis a világtengertől, hanem András, hogy is a zsehákiás, onkoforrás rétegek, meg ilyesmi? Otnangiban volt, ugye? De ugyanakkor van, tudtommal, rendes tengeri otnangi is. Hatoljunk be a bevágásba, jó? Azt tudom, hogy a keleti Paratitisben egészen sokáig kitartott a szarmata fáciás. Tehát mi itt a szarmatát használjuk geokronológiai értelemben, tehát az időnek egy részét, egy szakaszát nevezzük szarmata korszaknak, de a szarmata voltak éppen fáciest is jelent, tehát hogy egyfajta kőzet kifejlődést, egyfajta faunával jellemzett kőzet kifejlődést, és itt a Pannon medencében, mivel hogy teljesen elzáródott a világtenger, az a Paratitisztől is, ezért nagyon hamar a víztömeg kiédesedett, kialakult a Pannon-tó, de a Paratitis többi részében, a keleti részében ott nem alakult ki egy ilyen tó, hanem a szarmata fáciás az sokkal tovább húzta. Tehát elkülönült a két történet a szarmata, az itteni szarmata vége felé. Hogy itt édesvízővé vált, a keleti részen pedig megmaradt tovább ilyen, ezt az egyensúlyt megtartotta az édesvíz és a tengervíz beáramlása, tehát megmaradtak ezek a félsós vízi környezetek. Ami érdekes még, hogy az ős sótartalom rekonstruálásához sok mindent lehet használni, többek között ki lehet indulni a faunából, tehát abból, hogy milyen maradványokat találunk, hogyha normál tengerieket, akkor sejthetjük, hogy a sótartalom 35 ezrelék volt, hogyha nem olyanokat, hanem bizonyos szignifikáns ilyen környezetjelző formákat, akkor gondolhatjuk, hogy a víz esetleg felhígult, vagy pedig túlsossá vált. A másik megközelítési mód a stabil izotópok összetétele, ugyanis az édes vizekben sokkal több a könnyű oxigén. Ezért megvizsgálták bádeni szarmata és Pannon fosszíliáknak a szén és oxigén stabil izotóp összetételét, és nem derült ki semmi. Az marha érdekes volt. Hát azt várták, hogy valami nagyon határozott shiftet fognak mutatni a negatív irányba, ahogy ezt mindig a normális tengerihez viszonyítják ezeket az arányokat, és hogyha minél édesebb vízi a környezet, annál könnyebbé válik. Igen, de nem tapasztaltak egy semmit, egy nagy felhőt képeztek az adatok, és nem volt semmilyen határozott tendencia bennük. Szóval sok minden más is alakíthatja. No, most megkeresnénk, van itt egy jó sok a növény, de egy korall folzátony, de itt még nincsen semmi, igaz? Párkagyló, aha. Hát ezeket itt mind lajtamészkőnek hívjuk, amelyek itt vannak. Annak vannak különféle kifejlődései, van ilyen homok, lajtahomoknak is nevezhetnénk, de nem szoktak ilyet mondani persze. Egy formációba azért többféle közvetlenül jellegű réteg tartozhat, tehát ezek még úgy beleférnek a lajtamészkőbe. Azt keresem, hogy az a korall foldzátony, az úgy elég jól kiszokott rajzolódni, de inkább a túlsódon azt szoktuk látni, hogy a korallok váza maga nem maradt meg, mert aragonitból van. Ja igen, ezt nem mondtam, ez fontos tudni, hogy a lajtamészkő egyik ismérve az, hogy nagyon sajátos megtartásúak benne a fosszíliák, tehát a tengeri gerinctelenek, a mészfázóak vagy aragonitból, tehát a kalciumkarbonátok az egyik módosulatából építik a vázokat, vagy kalcitból a másikból, vagy pedig mind a kettőből. A csigák legtöbbje például aragonitból szokta, és a kajlók közül is nagyon sokan, és a lajtamészkő... Majd mindjárt. Aha.
Megnézhetem a diszket?
Persze, aha. Tehát a lajtamészkőben a kőzettévállás során az aragonit vázak feloldottak, teljesen nyomtalanul feloldottak. Ezért az aragonit vázak helyén üregeket lehet látni. Ellenben a kalcitvázóak vagy a kalcitvázrészek megmaradtak. Tehát szelektív volt a feloldódása a kálciumkarbonátnak, úgyhogy a pektenfélék, amelyek a jelképei úgymond a lajtamészkőnek.
Fésüskagyló?
Aha, igen, fésüskagyló. Meg az osztrigák, azok héjasak szoktak benne lenni. Még a többi kagyló, legtöbb, túlnyomó többségük, meg a csigák szinte mind, sőt mind, azok mind kőbél formában őrződtek meg. Tehát a héj eltűnt, úgyhogy a belső üreget kitöltő mészészap kővészilárdott maradványát látjuk, tehát kőbe lett, magyarul úgy mondják ezt, illetve jó lenyomatokat lehet látni, mert hogy a külső díszítést, a külső mintázatot is megőrizte. Aha, ez egy, jaj, ez osztriga, az osztrigának megvan a héja, tehát a kalcit héja.
És ez mitől függ, hogy egy kagyló az milyen? Miből építi fel a rendszer?
Hát a rendszertani helyettől. Vannak bizonyos csoportok, amelyek ilyenek, vannak olyanok, amelyek olyanok. Uh-huh. Ez valami öröklődött meghatározottság. Én nem mondtam még, nem szóltam a mikrofaunáról. Ez a lajtamészkő, itt tel is tele van mikrofosszíliákkal is, főként foraminiferákkal. Van egy nagyon gyakori forma benne, egy picike gömbdecs, de a gömbdecsnek a felszíne díszített. Úgy hívják ezt a formát, hogy Borélis meló, vagy méló, az a dinnyét jelent, ha jól tévedek. Ez ennek a típus lelőhelye, hogy általában fehér pöttyökként tűnnek fel. Egy kicsit arrébb megyünk, mert sokkal jobbak lesznek a viszonyok talán. Ott találunk ilyen borélises rétegeket, és akkor meg tudom mutatni. Tehát azt mondom, hogy a kőzet maga szemcsékből van, méghozzá fosszília darabokból, mondjuk az aragonitvázak eltűntek, illetve algákból, mészmosszatokból, nagyon sok vörös mosszat maradványt látunk ebben a kőben. Mindenféle bekérgezett szemcsékből. Ebben a trópusi vízben könnyű volt a meszet kiválasztani, ezért nagyon sok mikroszervezet is, nagyon sok mészfázó lény lakozott benne. Na, néha ezt a helyet ki szokták pucolni, amikor valami jeles rendezvényt tartanak, de most úgy nézem, hogy régen volt ilyen. Tehát meddig van a tufa? És a tufa fölött egyből szinte ezt a korallzátonyos kifejlődést kéne megtalálni. Akkor nézzük meg ott is, aha, óvatosan. Jutott még az is eszembe, hogy milyen érdekes, hogy nem csak ezt a helyet Rákosi Vasúti Deltának hívek, de tényleg vannak benne fosszilis rákok, mondhatja, azoknak egy híres lelőhelye. És főleg ez az alsó korallos rész, ahol sok tízlábú rákmaradványt lehet találni. Hát az egy nagy fésős kagyló, ugye? Egy nagy pekten. Ugye, a leggyakoribb forma ez a flabelli pekten lejtejánusz. Ez a legközönségesebb benne. Aztán van egy ilyen nagyon domború, az egy másik faj pekten aduncus, illetve van még egy ilyen nagy, még nagyobb forma, ilyen göcsörtökkel a bordáin. Azt szeretném megmutatni, hogy vannak ebben tényleg érdekes mikrofosszíliák, olyat kéne keresni, ahol látszanak ezek a hófehér kis göbök. Itt talán, aha. Nem csak ilyen borilisz van benne, hanem minden más. Adok
egy ilyen, mint ez, egy ilyen fehér
mindjárt gömböt. Megnézek, egy ilyen fehér gömböt kéne keresni, de mindjárt keresem. Hogyha oda nagyítomat és megnézed a... Melyik? Egy ilyen milliméterecskés szokott lenni körülbelül, de lehet, aha, ott gurul is. Hát... Bocsánat, ezt elejtettem, nem vagy keresünk másokat. Ha van benne, akkor rendkívül sok van. Na. Mindjárt ütünk egyet kanapácson, és akkor... ez szerintem egy dentáliumnak a kőbele. Az, hogy kőbele, azt láthatjuk, hiszen nincsen neki megkülönböztethető héja, ha jól nézem. Ugye jól nézem?
Ez olyan, mint egy tű.
Ez olyan, mint egy tű. Ez egy dentálium, az az ásólábú szkafopoda. Az egy foltestű társaság. Hát agyarcsige. Maga ez a, egy ilyen agyar alakú, hajlított hosszú kúp alakú háza van neki. És azt töltötte ki a mészészap, és azt a kitöltését láthatjuk. Ha jól tévedek, a dentáliumok azok aragonit vázolnak, tehát ebben a fáciásban, ebben a kifejlődésben nem őrződik meg az aragonit, tehát csak a kőbelét találjuk meg. De most akkor valami friss felületet produkálni, hogy lássunk ilyen borélisz melót is, mélót. Na persze, ilyenkor egyből találok egyéb foraminiferát. Van egy nagyon szép, jó? Ott lehet látni foraminiferákat. Itt oda nagyított, hogy az egész közlet szinte szemcsékből van. Hogy kérdezted, hogy miért nem keményebb? Azért, mert a nagyon nagy az eredeti porozítása. Lehet látni, hogy a szemcsék között nagyon sok a rés. És ezt a rést, a pórus nagyon sok. És ezt nem töltöttek, és semmilyen cementáló anyag, ami úgy megkeményítené. Tehát amikor ráütünk, akkor részben a követ kell, kő ellen kell dolgoznunk, hogy szétválasztjuk a szemcséket, de ezt megkönnyíti azt, hogy sok a rés közöttük, sok a pórus. Azt is megtehette volna a természet, hogy a réseket mind kitömi valami kőkemény anyaggal, kovával vagy bármivel, akkor nem lenne ilyen puha ez a kőzet. Jó meggyőző borélészt keresek. Hogy mi ez a színes pöttyöcskék? Ja, ezek a lukakra gondolsz? Hát bizony, azok tüskéknek a nyomai. Ugyanis ez a kagylóteknő, ez tüskéket viselt. Bizony. Ilyen tüsköncök. Annak az a, ha jól tévedek a neve, hogy benne van a nevében is, hogy tüskés, echinokardium, vagy van egy ilyen olyan kardium, egy szívkagyló félesség, aminek a bordáin ilyen hegyes tüskék vannak, és hogy a tüskék eltűnnek, a helyük megmarad.
Ez a kőbél?
Ezek mind kőbelek szinte, aha, igen, igen. Na, hol van egy jó borélész? Pedig tényleg az a... Keressünk, miért nincsen? Rengeteg foraminifera, nagyon szépek néha. Lehet látni a kamráikat, de itt van, na ez az, aha, ez jó. Tessék, itt van egy borélész. Ez itt, az a nagy fehér gömbbe. Jó, ott. Nem lehet látni túl jól, mert egy kicsit le van nyalva ezt a felszíni rovátkoltságát, de ilyen nagyon gömb alakú, viszonylag nagy termetű foraminifera. Azért fehér, mert a foraminiferák nagyjából négy csoportból osztatok a héj szerkezete szerint, és az egyik csoportnak a héja így a nagyon finom kristálykákból van, és azért ilyen fehér. Olyan furcsa ez a negatív világ. A csigák szinte mind ilyen, nem láttam ebben még héjas csigát, hogy van, ki lehetne tölteni műgumival, és akkor előállna egy ilyen szép ceritium félesség. És többször is, többen is akartak ilyet csinálni, lehetne is persze, de senki sem csinálta meg végül is. De hogyha itt most megnézzük, akkor lehet látni, hogy tényleg az egész közlet szinte csak fosszíliákból van. Hogyha a víz mozgatta őket, akkor töredeztek, de különben úgy felhalmozottak a bázak. Aha, de keressük már meg ezt a... Tudom, hogy én például rákot itt találtam ezen a végén valahol. Tehát itt tudti, az a tufa, az régen jobban kilátszott, volt az a neogén kongresszus ilyesmi, akkor kipucott, volt egy ilyen kis bevágás is benne, azt teljesen nem látom. Egy ilyen kis platform és egy ilyen szép kis függőleges fal volt kiképezve a tufában. És a fölött voltak a szép nagy rák. Ez nem rák például? Az valami életnyom szerintem. Azért, mert Magyarországon él az egyik atya a paratétésznek, Báldi professzor úr, aki aki most a nyugdíjas, és ő tényleg atyamestere a paratitiszi stratégiáknak, főleg az oligocénnak. Az ő kezdeményezésére vezették be a kis cellit és az egrit, mint emeleteket, mint szokásos emeleteket. Aha. Ja, élőtség, aha, aha. Aha, eszembe jutott akantokardia turonika. Ugye? Van ilyen. Az az akantokardia, az az akantó, az a tüskességre utal. Igen. Ugyancsak Budapest területén vannak azért más fáciesű, más kifejlődésű, ugyanilyen korú rétegek. Például, ahol régen voltunk a Ludovikában, ahhoz nem messze ásták Budapest egyik fő csatornáját, és az Illés utcában nagyon szép bádeni korú fauna került elő. Nem ilyen lajtemészkő kifejlődés, hanem homokos, agyagos homokból, és abban megőrzöttek az aragonit héjak is. Tehát olyan, hogy most a tengerparton szednénk össze a kagylókat, csigákat. Tehát tehát a diagenezisnek másodtörténete ott az, itt a kőzetévelás során valamiért kioldottak, ott pedig nem is vált szinte kőzetté az a homok, és nem is oldódott ki az sok aragonit héj. Úgyhogy vannak ilyen helyek máshogy is az országban, viszonylag kevesebb. Tehát igen, nem olyan sok helyen lehet gyűjteni jó bádeni korú héjas fosszíliákat. Várpéten a Szabóbánya ilyen például, az egy híres hely, nagyon gazdag. Menjünk tovább egy kicsiket, menjünk át oda. Hát igen, ezt keresem én is. Régen olyan nagyon jól, mind a két oldalon voltak ilyen csőkő, ilyen rudacskák, vagy ilyen párhuzamos, szétágazó képződmények, és hogyha közelről megnéztük, akkor lehetett látni a sugaras szerkezetet, amit a koralloknak a nagyjából cső alakú vagy kúp alakú vázába sugárjelenő szeptumok nyúlnak be, tehát ilyen vázelemek, és a váz teljesen feloldódik, de a kőből megszokott maradni, és azon is felismerhetők ezek a hosszanti vájatok, amelyek a szeptumoknak felelnek meg. De most nem. Tom pedig itt az elején volt még. Végülis van. Elég elhanyagolt most ez a hely. Aha, igen, itt van az osztiga, egy kicsike példány, sőt, nem csak egy, hanem több is. Azon a részén lehet sokszor megszámolni az évgyűrűket, azon a kis háromszög alakú részen. Ott tapadt meg a két teknő zárására szolgáló, vagy most nyitására szolgáló a ligamentumnak nevezett ilyen szerves vázrész. A váznak része voltak éppen, és akkor azon néha kirajzolódnak sötét és világos sávok, és azok éves növekedésnek felelnek meg. Ez egy kicsit elnyújt például, de ez itt lehet sejteni, itt is nagyjából vannak világosabb, meg sötétebb ilyen rétegei. Azaz érdekes különben, hogy a mai osztigákon megnézték azt, hogy melyik évszakban növekednek a világos, és melyiken a sötét sávok, és megalapították, hogy így meg így van, és megvizsgáltak fosszilis osztigákat, és ellenkezőjét tapasztalták. Nagyon érdekes volt, hogy ki lehet mutatni a stabil oxigénizotop összetételből, hogy melyik héréteg melyik évszakban keletkezett. Tehát én görbét rajzol ki az izotop összetétel, és amikor nagyon megkönnyebbül, akkor az a meleg évszak, és amikor kevésbé, akkor a hideg, és pont az ellenkezőjét tapasztalták. Tehát mint a mostaniaknak, amikor a fekete rétege keletkezik nyáron, a régeknek pedig télen keletkezett a fekete rétege. Semmivel. Nem tudják magyarázni. Akkor sok pici kajló van ott abban, tel is tele vannak jó kőbelekkel. Azt is láthatjuk, hogy némelyik kőbél zárt kőbél, tehát ki lehet venni a kőből, de a legtöbbjük olyan, hogy csak az egyik teknőnek a kitöltése. Ez arra, ebből lehet következtetni arra, hogy milyen energia viszonyok uralkodtak az alzaton, és arra, hogy milyen gyorsan temetődött be. Hogyha ezek nagyjából beásodó kagylók szinte mind, tehát nem a felszínen éltek, hanem benne valamennyire az üledékben, és hogyha nem történt velük semmi rendkívül, akkor ott, ahol megdöglöttek, ott be is temetődtek, tehát a zárt ilyen kettős teknőkkel őrzöttek meg. Hogyha nem, az azt jelenti, hogy időnként kihantolódtak. Tehát kikerültek az ödödék felszínére, sőt nem csak, hogy kikerültek, hanem a vízmozgás, vagy valami más, mint a vízmozgás, el is választotta egymástól a teknőket. Ez valami rákalkatrész. Nem? Mi ez? Ez biztos, hogy az. Aha, jé. Ha, az tudja, hogy rák. Itt van rák. De hogy kell nézni, lehet, hogy ki kellene preparálni. De a rütkösségeből megalapítom, hogy ez valami. De hogyan kell ebbe rákot látni, vajon? Ki kell preparálni. Ez ilyesmik szoktak lenni. Elég sok fajt írtak le.
Ez mutatja, hogy rák, hogy ilyen...
Olyan rücskés. Igen. Aha, tehát megvan neki az anyaga, hiszen ezeknek elég elmeszesedett a vázuk, és ilyen rücskök vannak rajta. De ezt elviszem, mert ezt kipreparálom, és akkor megnézzük, hogy is van be. Hogy kell benne látni a rákot. Még ott láttam egy szép göbelet, amit nem akarok itt hagyni, és aztán tovább is mehetünk. És valahogy az a környezeti históriája ennek a feltárásnak, hogy fölfelé valahogy mélyülési tendencia tapasztalható, tehát erre az általunk most nem látott korallzátonyos vagy foltzátonyos részre ilyen mélyebb vízi, nagy tektenes homok, meg osztigás mészkő, meg ilyesmik települnek. Azt hiszem ez volt a legészakabbi elterjedése a korallzátonyoknak, ezek a miocénban. Aztán utána már nem voltak Európában, tehát a Bádeni után már nem volt itt tenger, de hogy azt hiszem, hogy ez a legészakabb, igen. Az is érdekes, hogy honnan kerültek, tehát a tengeri élővilág hogyan vándorolt be, többféle elképzelést is felvetettek. Az egyik az, hogy még valahogy összekötetésben volt a Vörös tengerrel, Indiai óceánnal, meg ilyesmiket is, de inkább az a valószínűbb, hogy ezek nagyon elterjedt formák voltak, és tehát valószínűbb az, hogy inkább az ős földközi tengerrel volt összekötetésben, és ezek olyan formák voltak, amelyek nagyon elterjedtek voltak, és azért gondoljuk most, hogy ezekkel az indiai óceániakkal rokonok, vagy azokkal onnan jöttek, mert hogy az egy ilyen menedék terület, tehát ott megmaradtak. Máshonnan eltűntek mindenhonnan, de ott megmaradtak. És akkor az nekem mindig a bajom, tegnap is pont így jártunk Sümegen, hogy olyan helyen voltunk, amit már leírtak többen is, és igyekeztem azt, amit én ott látok már évek óta, összevetni azzal, amit leírtak, és nem sikerül sokszor, mindig mindent mindenki másként lát. Itt most is az a helyzet, hogy ugye itt elhoztam ezt a puskát, amelyben leírják a korallzátonyos réteget, vagy korallfoltzátonyt, meg egy fölötte hogy van, és akárhogy is néztük, nem láttuk meg például azt a korall bokros részt. Hogy ez olyan furcsa, de nem egyedi dolog, hogy az ember nem találja meg azt, amit meg akar, vagy meg akar találni. Megpróbálom most még egyszer. Jó. Aha, oké, tehát ez a legfelső része ennek a tari dácétúfának, és elvileg a régi mérések szerint, meg a régi elméletek szerint a kárpáti-bádeni határon rakódott le. Aha, igen, arra a tufára azt mondják, hogy a kárpáti-bádeni határ környékén rakódott le az a tufa. Jó, utána viszont tudjuk, hogy ez itt ez a felső bádenibe tartozó. Tehát a felső bádenibe tartozó lajtamészkő, akkor mi a fene történt mondjuk a kora és középső bádeniben? Annak akkor itt elvileg nincsen nyoma, igaz? Hogyha biosztatigrafiai módszerekkel azt mondjuk, hogy ez felső bádeni lajtamészkő, mert pedig azért mondjuk azt, mert ebben felső bádeni fosszíliák vannak, hanem tényleg annak olyan alapon mondják ezt, és akkor...
Inkább a dácitufakora...
Hát az a problémás, igen. És akkor azt írja, hogy tehát van egy pár méter olyan réteg, ami tartalmazza a dácit. Ugye a tufa az nem állékony, nem csodálkozom, hogy nem látszik ki nagyon. és utána kell lenni ennek a Coral Fold zátonynak, ami Polyethylene-ből van, és ilyen függőleges ágakat alkotnak ezek a koralkőbelek. Ilyet nem láttunk egyik oldalon sem. Régebben volt, mert a túlsó oldalon nekem még mutatott annak idején egy Kázmér tanár úr, de most nem. Lehet, hogy még tovább kell mennünk. Jó? Már nem hiszem, mert hogy ez a fáciás, ez már elvileg följebb van. Két ilyen horizontban vannak bádeni korú koralzátonyok, és két ilyen meleg csúcsot jelölnek, és a zátony fölött fokozatosan mélyült a tenger, és középszentsőjű homokkő rakódott le, szerintem ilyesmit láttunk itten, azután pedig osztigás mészkő, majd pedig finomszemcső és tufás homokkő. Azok szerintem az a falacska, az már ilyen finomszemcső és tufás homokkőből van, emlékeim szerint. Az nagyon vastag, azok a nagy fehérlő falak ott ebből vannak. És egész odáig normális sótartalmú környezetben rakodott le, és afölött pedig szarmata lassanként. Elmegyünk mindjárt addig a tufás finomszemcső és homokkőig, ami még biztos, hogy normál tengeri sótartalomban rakódott le, és menjünk el odáig legalább. Igen, ez akar lenni itt az osztrigás mészkő, ez a szürke dolog. Igen, ez, mert tudja, hogy ez akkor ez a középszentsű homok, és ez itt fölötte akar lenni az osztrigás mészkő, de ez tele van osztrigákkal. Na, végre egy támpont legalább, hogy valami megvan. Ide, mondd itt járni. Na, ideig szoktak eljönni különben, és akkor itt, hogyha mennünk egy másik levágásba, királyvágánynak hívnak, mert azt hiszem, hogy talán Ferenc József tiszteletére. Azt hiszem, nem ez a király. A
királyvágány az Kőbánya felső után, ahol van egy átkötés jobbra a nyugati felé menő vágányba, és ott már nincs bevágás, az a BMW sarkánál van.
Aha, de ott is kellene, van valami királyvágányi bevágás is itt.
De azt tudom, hogy azt királyvágánynak hívják, de hogy nincs bevágás.
És itt erre felé ezen a részén sem lehet? Jó. Ja. Na jó, megnézzük a térképen. Na, azt mondja, hogy valahogy ebben vagyunk mi. Igaz? Így váltunk el ott a fősodrattól, elment egy itt mögöttünk, és itt vagyunk ebben szerintem, nem?
Nem itt. És itt fog át, és itt lesz egy híd, ami a mellettünk lévő vágány átmegy a bevágás
fölött. Aha, az lesz.
Igen, és most
tehát akkor itt vagyunk ebben?
Igen.
Hogy jöttünk akkor be?
Itt.
Ott jöttünk be?
Ahol
vajon? Tehát ez
be,
lenne akkor a Jászberényi út?
Ment.
Aha. És akkor itt vagyunk most ebben. És akkor az a király, ennek a folytat... De nem, akkor... Hogy abban tárolnak fel a felsőbb rétegek, mert akkor most itt vagyunk ebben az R11-ben, szerintem. Biztos, hogy abban vagyunk. Ez a vastag, finomszemcséjű tufitos, tehát tupás homokkő. Az akar lenni... Ez elég vastag szerinte, mondhatja az egésznek a felét szinte, ez teszi ki, igen. És akkor alatta volt ami mellett jöttünk, meg az a szürke, az akart lenni az osztrigás mészkő, igaz, amire ez települ, az tényleg tele volt osztrigákkal. Jó, tehát eddig jók vagyunk, és akkor alatta volt az R8, az volt az a tektenes középszentsőjű homok, és aztán alatta volt ez a, hát a foldzáton, jó, hogy mit tudom, foldzáton, ez nem azért folt, mert nem mindenhol van meg, de azért jó lett volna látni mégiscsak. Igen, és akkor a végén pedig az a tufa, ami biztos, hogy az ott a legvégen az a tufa. Hát, Így megy ez.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Őslénytani terepgyakorlatot közvetítettünk. Vezette Szente István. Látogatás a Rákosi vasúti bevágásnál. A felvétel 2005 májusában készült.